Van szerencsém. Bemutatom Claude-ot és Justast. A mennykő pontosan 3:42-kor csapott le, nyári időszámítás szerint. Spencer, Agatha néni komornyika éppen akkor kínálta oda nekem a sült krumplit, én meg az érzelmi megrázkódtatás hatására föld körüli pályára küldtem, vagy hatot a legropogósabbakból. Benső míg felzaklatva, képzelhetik. Amúgy is pont, eléggé le voltam épülve. Már 2 hét telt el azóta, hogy Honoria Glasop eljegyzett. Szerető arám egyetlen nap pihenés sem engedélyezett magának, keményen ráhajtott, hogy Agatha néni kifejezésével élve ráncba szedjen. Annyira nehéz irodalmat olvastam, hogy ha ledobtam egy könyvet a padlóra, leszakadt a födém, még a szemem is káprázott a filozófusoktól. Honoria oldalán végig tántorogtam több mérföld képtáron, és olyan mértékben voltam kénytelen komoly zenei koncerteknek alávetni magam, amit alig ha hinnének el. Szóval mindent összevetve nem voltam abban az állapotban, hogy könnyed várándítással fogadjam a megrázkódtatásokat, pláne egy ekkorát. Honoria magával cipelt Agatha nénihez ebédre. Én éppen azt kérdeztem magamban, halál, hol van hát jó öreg fullánkod, mikor kioldotta a bombát. Berti, szólalt meg hirtelen, mintha éppen ekkor jutott volna az eszébe. Hogy is hívják az inasodat? Jeeves. Azt hiszem, rossz hatással van rád, majd el kell bocsátanod, ha összeházasodtunk. Na, ekkor rándult úgy össze, hogy a kanálból kiröppent vagy 6 szem csúcsminőségű burgonya a tálalóra. Spencer úgy apportírozta őket, mint egy méltóság teljes öreg vizsla. El kell bocsátanom, hápogtam. Igen, nem szeretem Jeeves-t. Én sem szeretem, mondta Agatha nénikém. De hát az nem lehet, hogy is mondjam, egy napig sem tudnék meglenni nélküle. Kénytelen leszel, egyáltalán nem szeretem. Én sem, mondta Agatha nénikém. Egy cseppet sem, sohasem szerettem. Rémes mi? Mindig gyanús volt, hogy a házasság annyira való nekem, mint banknak a csőd, de legszörnyűbb lidérces álmaimban sem képzeltem volna, hogy ilyen rettenetes lemondásokkal járhat. A hátralévő fogásokat csendes kábulatban vettem magamhoz. Úgy volt, hogy elkísérem Honoriát a Regent Streetre bevásárolni, pontosabban magával akart vinni, hogy legyen, aki cipeli a csomagokat, de mikor felállt és kezdett összeszedni engem meg a többi kiegészítőt, Agatha néni leállította. Menj csak előre, drágám, mondta. Néhány szót kell intéznem Bertihez. Honoria lelépett, Agatha néni közelebb húzta a székét, és belekezdett. Berti, szólt. Honoria nem tud róla, de egy kis gond merült fel az esküvőddel kapcsolatban. Jupiterre csak nem, kérdezte mohón. Talán van még remény. Semmiség az egész, természetesen csupán kissé bosszantó. Sir Roderick támaszt bizonyos nehézségeket. Úgy gondolja, a lánya jobbat érdemel? Be akar kuksizni a felszín alá? Megértem, nagyon is megértem, mondtam melegen. Nagyon kérlek, Berti! Micsoda képtelenség ez már megint? Természetesen semmi ilyesmiről nincs szó. Annyi az egész, hogy Sir Roderick hivatásából eredően, nos, hogy úgy fejezzem ki magam, túlságosan óvatos. Ezt nem értettem. Túlságosan óvatos? Úgy van. Gondolom ez elkerülhetetlen. Egy ilyen kiterjedt praxissal bíró idegspecialista óhatatlanul is másképpen néz embertársaira. Így persze már én is felfogtam. Sir Roderick Glasopot, Honoria atyát általában mint idegspecialistát emlegetik, de csak mert így jobban hangzik. Valójában mindenki tudja, hogy egyszerűen ő az a pasi, aki kiállítja beutalókat a vigyorgóba. Ha például nagybátyánk, a herceg hirtelen kicsit feszültnek érzi magát, és szalmaszálakat tűzzel a hajába a kék szalomban, akkor elsősorban az öreg Glasopért szokás küldeni. Oda nyargal, fejcsóválva, végigméri a páciest, totálisan lerobbant idegrendszerekről meg hasonlókról halandzsázik, aztán teljes nyugalmat és izolációt javasol. Gyakorlatilag az ország minden flancosabb családjánál vizitelt már, legalább egyszer, és gondolom, ebben a pozícióban úgy értem, mikor egyfolytában dühöngő főnemesek fején kell ülni, amíg a beteg legközelebbi hozzátartozói a telefonért rohannak, hogy beszóljanak a sárgaházba, jöhet a kocsi, de legalább két erős ápolóval. Egy buksó tényleg más szemmel néz az embertársaira. Úgy érted, attól fél, hogy esetleg budjant vagyok, és nem akarja, hogy budjant veje legyen, kérdeztem. Agatha néni ideges lett, nyilván irigykedett félelmetes felfogó képességemre. Nonsens! Semmi ilyesmit nem hisz. Mondtam már neked, egyszerűen egy kicsit túl óvatos. Meg akar bizonyosodni róla, hogy tökéletesen normális vagy. Itt szünetet tartott, mert bejött Spencer a kávéval. Miután kiment, a néni folytatta. Úgy tűnik, hallott valami rendkívüli történetet, miszerint Dietrich Hallban belökted a fiát, oszmányodott a tóba. Hihetetlen, természetesen ilyesmire még te sem volnál képes. Hát éppenséggel nekidőltem egy kicsit, tudod, és akkor leesett a hídról. Oswald kifejezetten azzal vádolt téged, hogy belelökted a vízbe. Ez nyugtalanította Sir Roderick-et, az aggodalom pedig arra késztette, hogy tudakozódjon a családról, és sajnos hallott valamit szegény Henry bácsikádról. Ünnepélyesen néztem rá. Én komor arccal kortyoltam a kávéból. A jó öreg befalazott csontvázról fújtuk le éppen a port. Tudják, néhai Harry bácsikám volt a csorba a család becsületén. Én egyébként nagyon rendes tagnak tartottam, és szívből jövő helyeslésemmel találkozott az a bőkezűség, amelyel iskolás koromban a bankjegyeket csúsztatta nekem, de semmi kétség, időnként akadtak zűrös dolgai, nevezetesen a hálószobájában tartotta 11 kedvenc nyulát. Azt hiszem, ha szigorúan vesszük, el lehetett róla mondani, hogy többé-kevésbé megérett a Dilli házra, őszintén szólva, pályafutását egy bizonyos, zárt otthonban, nem a sajátjában, ha értenek engem, fejezte be, ahol boldogan és nyulakkal tökéletesen körülvéve élt, amíg meg nem halt. Már csak azért is abszurd ez az egész feltevés, folytatta Agatha néni, mert ha családból bárki örökölhette volna Harry különbségét, hiszen csupán erről volt szó, akkor Claude és Justus lenne az, márpedig náluk tehetségesebb ifjakat elképzelni sem tudnék. Claude és Justus ikrek, az utolsó nyári harmadévem erejéig egy iskolába jártunk. Amennyire én meg tudtam ítélni, a tehetséges szó kitűnően jellemezte őket. Ahogy visszagondoltam, mintha az egész trimester azzal telt volna, hogy különféle félelmetes zűrökből igyekszem kihalászni őket. Gondoljunk csak arra, milyen jól boldogulnak Oxfordban. Emily nénikét a napokban kapott levelet Claude-tól. A fiúkat várhatóan hamarosan beválasztják az egyik legfontosabb egyetemi társaskörbe, a Sóvárgók klubjába. Sóvárgók? Sehogy sem tudtam visszaemlékezni ilyen nevű klubra. Na és mire sóvárognak? Azt nem írta meg Claude. Gondolom igazságra vagy tudásra. Nyilvánvalóan nagyon elit klub, ahová nagy kitüntetésbe kerülni, mert Claude mellékesen megemlíti, hogy Lord Rainsby, Datchet Earl-jének a fia is a jelöltek között van. De eltértünk a tárgytól. A lényeg tehát az, hogy Sir Roderick szeretne négy szem közt elbeszélgetni veled. Elvárom, Bertie, hogyha nem is értelmesen, de legalább normálisan viselkedj. Semmi ideges vihogás, vigyázz, nehogy a tekinteted olyan rémes, üveges legyen, mint néha szokott, ne hásítozz, ne fészkelődj. Emlékeztetlek, hogy Sir Roderick az elnöke a nyugat-londoni anti-hazard ligának. Nagyon kérlek, ne beszélj előtte lóversenyről. Nálad ebédeltek, holnap 13:30-kor. Légy szíves, ne feledkezz el arról sem, hogy nem iszik bort. Nagyon komolyan helyteleníti a dohányzást, és megrendült emésztése miatt csak a legegyszerűbb ételt fogyaszthatja. Kávéval se kínált, szerinte ugyanis a tudomány által ismert idegbetegségek felének ez az ital az oka. Akkor talán egy pohár víznek, meg pár darab kutyakexnek örülne a legjobban, mi? Bertie! Jó, csak vicceltem. Pontosan az ilyen idétlen megjegyzések a legalkalmasabbak arra, hogy Sir Roderick úgy érezze, legsötétebb bal sejtelmei igazolódtak be. Könyörgöm, tartózkodj mindennemű meggondolatlanságtól a társaságában. Sir Roderick nagyon komoly ember. Már mész? Nos, ne felejtsd el, mit mondtam, számítok rád, és ha valami baj lesz, sosem bocsátok meg neked. Rendítsek!